Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griefsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, és mai vendégünk Mészáros Kálmán, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa. Szervusz!
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat!
A Rákóczi szabadságharcról lesz szó, és arról, hogy itt van Rákóczi, aki többé-kevésbé a semmiből, nyilván nem egyedül, de felépít egy államot, ami pénzt ver, aminek hadügye van, aminek külkapcsolatai vannak valamilyen szinten. Hogyan lehet ilyet csinálni, úgyhogy egy másik államnak a területén, amikor megérkezik Rákóczi Magyarországra 1703-ban, akkor mi az, ami a kezében van, és mi az, ami a fejében van. Tehát, hogy egyrészt mi van körülötte, mi az az erőforrás, amivel ő gazdálkodhat, másrészt pedig milyen tervek lehetnek a fejében, ha erről tudunk valamit.
Erről viszonylag sokat tudunk, de szinte azt kell mondani, hogy valóban a nulláról indult, és csak terveket kovácsolt korábban. Igazából külpolitikai támogatási rendszerben gondolkodott. Ugye a Habsburg házzal szembeni magyar elégedetlenségnek a hagyományos külpolitikai támogatottsága kétfelől jöhetett. Az egyik, az a 17. századi hagyomány, a török, az oszmán támogatás, ami hát ilyen kényszerű támogatás, amikor már végképp úgy gondoljuk, hogy nem lehet ellenállni a töröknek, mondjuk a Veselényi féle mozgalomból kibontakozó Zrínyi-Frangepán féle szervezkedés az már eljutott ide a 17. század végén, és akkor az erdélyi fejdelemség török protektorátus alatti virágzását tekintették egy pozitív példának, hát ezt a virágzást természetesen idézőjelbe tehetjük, és létezett ez a török szövetség, ami ugye nagyon furcsa a magyar történelemben ezzel érvelni, illetve ezt megemlíteni is, hiszen mi a kereszténység védőbástyájának, védőpajzsának a szerepében szeretjük magunkat megjelölni, és hát nagyon kárhoztatjuk azt, amikor elsősorban a 17. század végi Habsburg propaganda már, de ennek köszönhetően a nyugat-európai sajtó is azt vette át, hogy Magyarország a kereszténység ellenségévé vált. Hát ugye ez az az időszak, amikor már nem három, hanem négy felé szakadt az ország, éppen Rákóczi mostohaapjának, Tököli Imrének köszönhetően. Idézőjelben megint csak a köszönni kifejezést. Ez nyilván a másfél évszázados török elleni küzdelem akkori kilátástalanságának, az erdélyi fejdelemség helyzetének a félreértéséből adódó dolgok voltak, de ez a politikai örökség még Rákóczi idejében is létezik. Maga Tököli Imre török területen él még 1705-ig, és számolnak is vele a bújtosók, hogy esetleg hazatérhet. És nyilván az ellenségem ellensége a barátom alapon a legkeresztényibb király is kereste sokszor a portával a szövetséget, a kapcsolatot a Habsburgok ellen, és ez a legkeresztényibb király, a francia uralkodó 14. Lajos az, aki még támogatást adhat a magyaroknak. Ez már a erdélyi fejdelmek és Tököli idejében is így volt, és második Rákóczi Ferenc is a török kiűzése után már nem ezt a hagyományos oszmán politikát, hanem a francia kapcsolatok felé való orientálódást tűzte ki célul. Hát egy nagyon hevenyészet összeesküvés volt az övé, amit talán Bercsényi Miklós hatására kezdtek meg az 1690-es évek legvégén szervezni, és második Rákóczi Ferenc 1700-ban egy levéllel fordult 14. Lajoshoz, hogy támogatást szerezzen a magyar rendek számára az uralkodóházzal szemben. Ezt a levelet azonban ugye a rosszul megválasztott bizalmas, egy bizonyos Longvár nevű belga vagy francia fickó egyből feladja magát az összeesküvést, és a levelet is bemutatja Bécsben, tehát itt mindjárt az elején tudnak mindent Bécsben, úgy, ahogy a Zrínyi-Frangepán féle szervezkedésnek az egyes állomásai is ismertek voltak Bécsben, és Rákóczit ezért tartóztatják le azokkal a szervezkedő társaival együtt, akik talán még annyira sem voltak benne, mint a fejdelem és Bercsényi. Ugye Bercsényinek sikerül Lengyelországba menekülnie, és Rákóczinak is sikerül a bécsújhelyi börtönből, a börtön parancsnokának és feleségének segítségével megszöknie. És ezután Lengyelországban élnek, és onnan szövegetik tovább a francia kapcsolatot a lengyelországi francia követ Duéron Márkinak a segítségével, és abban gondolkodnak, hogy a küszöbön álló, és aztán időközben már ki is tört spanyol örökösödési háború egyik mellékhadszintere lehet Magyarország, és ha a magyar elégedetlenek, ahogy a franciák és később a Habsburgokkal szövetséges tengeri hatalmak is neveztek bennünket, mert ugye nem lázadóknak vagy rebelliseknek mondtak, ahogy Bécsben, hanem egy eufémikusabb kifejezéssel ez az elégedetlenek vált a kuruc szinonimájává Nyugat-Európában.
Brezánban milyen terveket tudsz szőni Rákóczi készülő erre, hogy visszatér Magyarországra és felépít egy valamilyen magyar államot?
Ott valószínűleg még nem az államépítés a legfőbb célkitűzés, hanem az, hogy Magyarország egészét megnyerje az ő ügyének, és a katonai cél az, hogy amíg a franciák bajor szövetségeseikkel nyugat felől, addig a magyarok keletről fogják arra pufogóba Bécset, és itt esetleg szerepet kaphatna Tököli is, ha az oszmánok vagy csak Tökölit és a bujdosókat hazaengedik, vagy esetleg maguk az oszmánok is felrúgva a karlócai békét bekapcsolódnának ebbe a háborúba. Ezzel ugye csinyán kellett bánni, mert hiszen éppen örültünk, hogy lerázhattuk a török igát 1699-re, tehát ez az orientáció már csak búvópatakként volt jelen, de még az erdélyi politikai generáció legöregebb tagjainak két barcsai testvér volt az, aki Rákóczihoz csatlakozott, és akik még ezt a politikát, ugye barcsai Ákos fejedelemnek a testvérei, még ezt a politikát vitték tovább.
Rákóczi nem saját kezdeményezésére érkezik Magyarországra, hanem hívják a felkelők, amennyire tudom, Eszet a másik. Azt láttuk, hogy Rákóczinak vannak elsősorban francia kapcsolatai, meg külkapcsolatai, meg nyilván van egy műveltsége, meg egy családi háttere, ami alkalmassá teszi őt arra, hogy uralkodóként, vezetőként tekintsenek rá. Mi az, amit ehhez helyben hozzá tudtak adni a felkelők? Amikor átlépi Rákóczi Magyarország határát, akkor mikkel gazdálkodik? Mi az, aminek ő a vezetőjévé válik ebben a pillanatban?
A francia támogatás ekkor még csak ígéret szintjén van meg. Lengyel főuraktól inkább pénzügyi ellenszolgáltatásért cserébe kap katonákat, tehát nem ajándékképpen kapja még a lengyel főurak támogatását sem Rákóczi és Bercsényi, hanem a saját birtokainak az elzálogosítási ígéretével, és néhány száz főnyi zsoldossal tud Bercsényi a szabadságharc kezdetén Rákóczihoz csatlakozni. Maga Rákóczi pedig a legszűkebb kíséretével jön tényleg a tiszaháti felkelők hívására 1703 kora nyarán a vereckei hágón át Magyarországra, és a tiszaháti felkelők azok, akik a hadseregének a magvát, a kezdeti csiráját adják, hát szeretvedett paraszthad, ahogy ő fogalmazott maga Rákóczi vallomásaiban és emlékirataiban. Ugye a helyzet azért érett meg mégis a felkelés kirobbantására, a szabadságharc kitörésére, mert a spanyol örökösödési háború miatt a Magyarországon állomásozó császári csapatok zömét Nyugat-Európába a francia hadszintére vezénylik, az utolsó vértes ezred, amelyik még Magyarországon állomásozik, a montecuccoli vasasok is elindultak már nyugatra, és magyar ezredeket is állítottak, felszerveztek a spanyol örökösödési háború hadszintereire. Ezekből a magyar ezredekből vált ki például Eszet Tamás és Kis Albert, mint toborzó altisztek, ha mondjuk szabad így fogalmazni. Néhány toborzott katonával bújtak el a hegyekbe, Tiszaháton, Máramaros megyében, Bereg megyében, és ezek a parasztkatonák, esetleg katonaszökevények, Ocskaival, Borbély Balázssal már katonaszökevények is csatlakoznak hozzájuk, várják Rákóczit a határon.
Egy ilyen maroknyi hadsereggel, vagy nem is tudom.
Igen, botokkal, fejszékkel, kaszával felfegyverzett paraszthad, amit Rákóczi is kárhoztat, hogy a fegyelmet is nélkülöző, és egymással is rivalizáló fickók által vezetett bandát lát maga előtt, amit ő maga kezd azután gyakorlatoztatni. A felkelők nem is akarják felismerni benne a fejedelmet, mert egyszerű fekete ruhában volt, gyászolta az édesanyját, aki ekkor hunyt el, ugye Tököli oldalán Zrínyi Ilonáról van szó. De amikor Rákóczi jól leteremti őket, akkor már megismerik, és gyakorlatoztatja, valamiféle rendet alakít ki a soraik között, de még így is vereséget szenvednek a munkácsi császári helyőrségtől, Munkács városában, és vissza kell vonulniuk a hegyekbe, ott várják be az Alföld felől érkező katonaszökevényeket és Bercsényi csatlakozását a felfogadott lengyel, moldvai zsoldosokkal, és azután szinte futótűzszerűen sikerül birtokba venni észak-keletről kibontakozva előbb az alföldi, majd a parciumi, felső magyarországi területeket. Tiszaújlakkal szemben, Tiszabecsnél arad győzelmet Rákóczi a megyei csapatok előhőrse fölött, és azután Vásárosnaménynál átkelve a Tiszán, pátenseivel a nemességet is csatlakozásra szólítja, és ugye ahogy először egy hadsereget, úgy azután tábori körülmények között egy fejedelmi udvart, és az udvarból azután kinövő államot kell szerveznie.
Tehát, ha jól értem, akkor nem ez a maroknyi paraszthad az, ami igazából az áttörést hozza, hiszen az első komolyabb helyőrség visszaveri őket katonailag, hanem maga a hír, hogy jön Rákóczi, itt van az országban, és csatlakozott.
Így van, és ráadásul sikerült jó dezinformációkat is elültetni, mind a vármegyei nemességet megfélemlíteni, mind a császári helyőrségeket, azzal, hogy nagyon nagy számú francia segélyhad érkezik, Bercsényivel együtt. Ráadásul ugye már a török területről hazatért Tököli János bujdosók is fenyegetettséget jelenthetnek, hiszen a császáriak is számolnak azzal, hogy Tököli esetleg hazatér, ha nem is ő, de unokafivére Petrőci István, aki majd csak 1700-ni nyarán fog hazatérni, de a bujdosók már 1703-ban esetleg álnéven szerepelnek a egyes várak alatt, azt mondják, hogy én Ubrizi vagyok, vagy Petrőci vagyok, tehát Tököli régi neves kapitányainak a szerepébe bújnak, hogy azzal is nagyítsák a felkelés jelentőségét, hírét, és ettől való ijettükben zárkózik a nemesség a saját váraiba, illetve a császári helyőrséggel megerősített nagyobb központi várakba, Munkács, Ungvár, Húszt, de mondom a kisebb kastélyok, kisebb vára, Kisvárda, Ibrány, Csicsvavára mondjuk Zemplénben, meg hát ugye a Felső-Magyarország központja Kassa, amelyik tartósan sokáig évekig ellen tud állni, illetve Szatmár vára, és lassan kezdődik meg a nemesek csatlakozása Rákóczihoz. Maga Rákóczi először az Ilosvai család csatlakozását emeli ki. Ők familiárisi viszonyban állnak a Rákóczi házzal, tehát ők közvetlen személyes kötődés révén csatlakoznak mindjárt kezdetben a fejedelemhez. De aztán az első katonai sikerek, amikor már a bihari hajdúk csatlakoznak hozzá, akkor már harcedzettebb, a török háborúk veteránjaival megerősödött sereggel tudnak a rácok fele győzelmet aratni, hiszen a császáriaknak sem volt kellő katonaságuk, az a rác határőrséget mozgósítják a kurucok ellen, és ezért viszonylag megvan az erőegyensúly a török elleni harcokban edződött magyar végvári katonák és a szintén könnyű fegyverzetű rác katonaság között. Mint említettem, a montecuccoli vértesek azok egyedül, akik még Magyarországon maradtak, ők is bezárkóztak részben Munkás, részben Kassa helyőrségébe. És a nemesség csatlakozásának megindulásával lehet azután egy komolyabb fejedelmi udvart és valamiféle előbb ugye a hadsereg megszervezését, annak ellátását kellett biztosítani, de mindjárt kezdetbe kellett Rákóczinak olyan ügyekkel foglalkoznia, mint egyes emberek jogsérelmei, a császáriak által elvett birtokok visszaadása, és ez már ugye egy államszervező munkát is jelentett, hiszen jogbiztonságról, jogi ügyekben való döntésről volt szó, a vármegyei igazgatást kellett helyreállítani az év végére, a következő év elejére, új megyei tisztikarok választásához küldte ki a fejedelem a saját biztosait, és 1704 elején már egy fejedelmi tanács megszervezéséhez is hozzálátott. Ezeknek az államszervező, hadseregszervező munkáknak a főbb állomásai az egyes várak ostromtáboraiban zajlott. Rákóczi hetekig, hónapokig időzött Szatmár, majd Tokaj várának ostroma alatt. Ostromzár volt ez inkább, blokád, Tokajt azután a Tisza befagyása miatt sikerült rohammal bevenni, és a Szatmári és a Tokaji táborban kezdi meg szervezni a mondjuk így kuruc államot, illetve a fejedelmi udvart, majd 1703-4 telén, inkább már 1704 elején Miskolcra vonul, és ott már emberi körülmények között, ugye nem a téli sátortáborban, hanem egy kis csak egy biztonságot nyújtó városban szervezi meg az úgynevezett udvari tanácsot, amelyet azután később még a Rákóczihoz érkező francia követek is Rákóczi minisztériumaként emlegetnek.
Említetted, hogy a birtokait azt részben, hát legalábbis megígérte lengyel nemeseknek, hogy elzálogosítja számukra. Mi a helyzet a Rákóczi birtokokkal? Ezek ugye családi birtokok, elég jelentős birtokok, de nem tudom, hogy úgy, hogy a magyar királyi korona egy Habsburgnak a fején van, aki ellen Rákóczi összeesküdött, így van-e bármi köze Rákóczinak a birtokaihoz, vagy ez inkább csak egy jogalap? Mi a helyzet a saját magyarokkal?
Nyilván Rákóczi letartóztatása után a birtokait elkobozták, nem csak az övét, Bercsényét és az összeesküvék. Hát végülis az összeesküvék többi tagját elengedték, szabadon bocsátották Bécsőhelyből Rákóczi szökése után, tehát Vajjá Ádámot például. Aztán Szirmai István csak később a nádori ítélőmestert, őt már csak a Rákóczi szabadságharc kitörése után engedik szabadon is békeközvetítésre használják. De Bercsényi és Rákóczi birtokait elkobozzák, de hát ugye nyilván Rákóczi ezt törvénytelennek gondolja, a saját rabságát is annak gondolta, annak tartotta. Nyilván a magyar rendi jogok szerint nem is lett volna szabad úgy letartóztatni idézés nélkül, ahogy vele ez megtörtént, ugye rárontottak így el a nagysárosi kastélyában. Tehát igazából fegyverrel kellett visszafoglalni ezeket a területeket, de abban a percben, hogy Rákóczi a várakba szorította a csekély számú császári őrséget és a nemeseket, a saját embereivel már igazgatni tudta egykori birtokait. Nyilván először Munkácsi és Szentmiklósi uradalmának Ruszin jobbágyai csatlakoztak hozzá, tehát a tiszaháti magyar parasztfelkelők ezekkel a ruszin katonákkal egészültek ki, és belőlük szervezi meg aztán a testőrezredét, az udvari palotásokat is. Második Rákóczi Ferenc, tehát abban nagy létszámban szolgálnak ruszinok is. Nyilván amikor aztán 1704 végére elfoglalja Kassát, Eperjest, akkor már a sárosi, abaui, zempléni birtokok egészét, mind a szabadságharc végéig stabilan birtokolja. A nyugati területeken lévő Rákóczi birtokok erőforrásait azt csak akkor tudja hasznosítani, amikor éppen kuruc kézen vannak, ugye ez a vágon túli területeket jelenti. A Parciumban is vannak birtokai Rákóczinak, ugye Szilágyságban, mondjuk Szilágysomlyó maga, vagy a kicsi Sólyomkő uradalma. Itt részben azzal is számolni kell, hogy a Rákóczi birtokok erdélyi területeit már az erdélyi fejedelmek elkobozták Rákóczi őseitől, ugye a második Rákóczi György bukása után, de ezeket Rákóczi ismét helyreállította a saját uradalmaiként.
Tehát azzal együtt, hogy az állam ma is nő, azzal együtt az ő személyes vagyona, a birtokállománya is hát lényegében vissza.
Igen, de vissza, tehát nem ő foglal el az állam kincstártól birtokokat magának, hanem a saját birtokait veszi birtokba, és azt a kincstári, lefoglalt kincstári birtokokkal együtt, de mégis elkülönítve kezeli. Mondjuk azért van pikantériája a dolognak, mert Rákóczi mondjuk az ecsedi uradalmat épp a szabadságharc kitörése előtt zálogosította el az erdélyi gubernátornak, főkormányzónak, Bánffy Györgynek, és ezt most a saját birtokaként veszi birtokba, tehát nincs tekintetel arra, hogy ő annak az árát már fölvette a gubernátortól 1700-ban.
A másik, amit említettél itt, és ami megágyazott a kezdeti sikereknek, az a hát gyakorlatilag dezinformációs hadviselés. Itt ez egy tudatos folyamat volt, hogy sokkal nagyobbnak láttatjuk magunkat, és olyan híreket keltünk, amitől nagyobb is jelentőség teljesebb a mozgalom, illetve mennyire volt ez bevett a korban? Mennyire volt ekkor már tudott és tudatos az, hogy nem csak a hadszintéren, hanem információs szintéren is zajlik a háború?
Ez teljes mértékben tudott volt, de ez spontán módon is alakult. Tehát amikor pánik tör ki a másik félnél, akkor ugye a menekülők, a nem jól helytálló katonák, a dezertőrök, azok mindig felnagyítják a híreket, hiszen azzal tudják a saját negatív szerepüket elpalástolni. Tehát egy katonaszökevény nyilván azt mondja, hogy muszáj volt megszöknöm, mert túl sokan voltak. Azért vesztettük el a csatát, mert az ellenség sokszoros túlerőbe volt, még akkor is, ha ez nem igaz. Tehát ez a fajta dezinformációs hadviselés, ez spontán módon is alakul, de tudatosan is. Tehát Bercsényi Miklós már konkrétan olyan leveleket ír egyes vármegyei nemeseknek, tisztviselőknek, amikben azzal fenyeget, hogy több ezer főnyi svéd, lengyel, török, tatár, francia segélyhad érkezik a nyomába, de ez mindvégig megvan. Olyannyira mindvégig megvan, hogy a szabadságharc végén a császári fővezér, aki akkor már egy magyar ember, Pálffy János, az már néha az ilyen jellegű híresztelésekre gúnyosan reagált, hogyha akart volna eddig, Indiából is elérkezhetett volna Rákháton is az a híres segítség, amivel itt a kurucok már a szabadságharc kezdete óta hitegetik a hozzájuk csatlakozókat, vagy a hozzájuk csatlakozni nem akarókat. De a szabadságharc elején ez még teljesen rendben van, hogy ennek bedőlnek, vagy elhiszik egyes helyőrségek, illetve ez a hír akár Bécsig is eljut. A másik, a kérdésnek a másik része, hogy ez mennyire tudatos, és ezt magas szinten hogyan űzik, ugye ez már az információs hadviselés, de legalábbis a propaganda megjelenése a háború során, ugye ez a korabeli sajtónak már része volt. Bécsben már működött heti több alkalommal is megjelenő sajtótermék, például a Wiener is ez diárium 1703-ban indul, és maga Rákóczi is fölismeri ennek a jelentőségét, nem véletlenül indít 1705-ben Eszterházy Antal, egy művelt hozzácsatlakozó főúri tábornok javaslatára önálló magyar újságot, még latin nyelven, mert elsősorban a külföld tájékoztatására szolgál, és a bécsi propaganda ellensúlyozására, hogy az igazmondó magyar Mercurius, Mercurius Veridicus ex Hungaria címmel megjelenő, ez volt az első magyar rendszeres sajtótermék, amely a Rákóczi szabadságharc alatt megjelent. A rendszerest úgy kell érteni, hogy többször is megjelent, periódikusan, de azért nem rendszeresen, nem úgy, mint a Wiener is ez diárium.
Rákóczi elkezd egy államot építeni, de először is, hogy hívjuk ezt az államot? Van itt megfogalmazva célként, hogy ez a, nem tudom, magyar államnak a továbbvitele, vagy az erdélyi fejedelemségnek a továbbvitele, vagy egyszerűen kuruc állam, és nincs ilyen célja?
Ugye az erdélyi fejedelemség az egy nagyon fontos kérdés, Rákóczinál sarkalatos kérdés, ő maga többszörösen is jogos örökségének tudja az erdélyi fejdelemséget. Egyrészt ugye ő már a negyedik generáció lenne a családjában, aki az erdélyi fejdelmi cím várományosa, illetve azt viseli, mert ugye Rákóczi Zsigmond az ő papa, első Rákóczi György a dédpapa, második Rákóczi György a nagypapa, és ugye az ő bukása után első Rákóczi Ferenc az édesapja már csak választott erdélyi fejdelem volt, de a címre való jogigényt azt maga második Rákóczi Ferenc is megörökölte, és 1704-ben a hozzácsatlakozó erdélyi rendek meg is választják őt Gyulafehérváron, a hagyományos fejdelem választó országgyűlések helyszínén. Tehát Rákóczi az erdélyi rendek választása, és jogos öröksége alapján is igényt formál az erdélyi trónra, és azt a Bocskaitól örökölt politikai hagyományt kívánja továbbvinni, hogy az erdélyi fejdelemség önállósága egyben a magyarországi rendek jogainak is a záloga. Tehát amíg önálló erdélyi fejedelem regnál, addig a bécsi udvar sem tudja annyira megnyírbálni a magyar rendi jogokat. És ezért nem az újraegyesítés gondolata van jelen még a 18. század elején sem a magyar fejekben, meg az erdélyi fejekben sem, hanem ez a különállás. Bár mondom, Rákóczi még ebben a bocskai féle hagyományban gondolkodik, ami ugye a 18. század folyamán azáltal vesztett elét alapját, hogy nincs az erdélyi fejdelemség mögött az oszmán fennhatóság. Márpedig akkor nincs önálló Erdély sem. Tehát Erdély nem egy szerves fejlődés folyamata révén vált önálló állammá, hanem a Szulejmán szultán döntése alapján. Ugye az államiságnak ez a része ugye az, hogy van egy önálló erdélyi állam, amire Rákóczi igényt forgál. Magyarország az nyilván Magyarország. Itt Rákóczi nem gondolkodott új államban, ő abban gondolkodott, hogy a magyar koronát esetleg felajánlja egy idegen dinasztiából származó új uralkodónak. És aztán itt sok trónjelölt akadt, elsősorban és legfontosabb ezek közül Miksa Emánuel bajor választófejdelem, 14. Lajos szövetségese, aki a török elleni háborúk során már szolgált Magyarországon, volt magyarországi főparancsnok is a török háborúk idején, az 1680-as évek végén, és ő volt Rákóczi jelöltje a magyar trónra. Miksa Emánuel 1708-ra utasította vissza teljesen ezt a kérést. Halvány ötletként fölmerült a porosz trónörökös magyar trónra való meghívásának a lehetősége, sőt állítólag még a Péter cár fiának a magyar trónra való meghívása is a szabadságharc utolsó időszakába, de ezek egyike sem lehetett komoly, abból a szempontból sem, hogy sem a porosz király nem adta volna ide egyetlen fiát, sem Péter cár ehhez a kalandor vállalkozáshoz. Hogy meg lehetett volna egyezni Béccsel, az is benne volt a pakliban. Rákóczi nyilván hajlandó lett volna kiegyezni Béccsel, folyamatosan voltak béketárgyalások 1703 végétől, 1704-től, 1711-ig tulajdonképpen. Még azután is, hogy Rákóczi 1707-ben kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, első Józsefet már nem fogadták el királynak, de a következő évben már Rákóczi is néha úgy tett, mintha nem lett volna meg ez a trónfosztás, és hajlandó volt első Józseffel újra felvenni a tárgyalások fonalát. Ennek a kiegyezésnek is két fő gátja volt, az egyik az, hogy Erdély önállóságához Bécs semmiképpen sem járult hozzá. A török veszélyt ők még mindig nagyon komolynak érezték, és úgy gondolták, hogy Erdély kiengedése a kezükből az egyet jelentene a török visszatérésével. És mondom, ebbe az erdély politikai elitnek is volt ilyen orientációjú része, akik Rákóczit arra biztatták, hogy küldjön követeket a portára, vegye ki az atnáméjét, fizessük meg az adót, és akkor békében élhet úgy Erdély, mint ahogy a 17. század bizonyos időszakaiban békében élhetett. A másik kérdés, amiben Bécs nem engedhetett, hogy Rákóczi nemzetközi garanciát szeretett volna kapni arra, hogy a magyar rendi jogokat Bécs valóban meg is tartja. De erre nem volt példa soha a történelemben, hogy szuverén nemzetközi hatalma garantálják egy alattvaló társaságnak a jogait. Amire kortársak és a történészek is hivatkozni szoktak, ugye az a Bocskai idejében a bécsi béké kapcsán előforduló szavatosságok, amikor az osztrák örökös tartományok rendjei szavatolták a magyar rendek jogait, tehát amikor mondjuk Szilézia, Lausitz, Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Stájerország rendjei szavatolják Magyarország rendjeinek a jogait, az egy úgymond Habsburg birodalmi belügy. Rákóczi most Anglia, Hollandia vagy Svédország garanciáját szeretné elérni, ami nem ugyanaz a kategória. Tehát nemzetközi jogilag ez nem volt járható, de arra elég volt, hogy a tengeri hatalmak, amelyek ugye Anglia és Hollandia a Habsburgokat támogatja a spanyol örökösödési háborúban, hogy ők békeközvetítőként lépjenek fel, és legalább tárgyalóasztalhoz ültessék Bécset és Rákóczit. Rákóczi általában Bercsényi Miklóssal képviseltette magát, tehát Bercsényivel kellett konkrétan tárgyalni a bécsi minisztereknek, békebiztosoknak, és egészen 1706 nyaráig mindenki hajlott arra, hogy talán létrehozható egy békés megegyezés a két fél között. Annak kudarca után jutottak el odáig a kurucok, hogy 1707-ben az ónodi országgyűlésen, a sajókörömi táborban kimondják a Habsburg-ház trónfosztását. De még egyszer mondom, a következő év erőviszonyainak a megváltozása, a trencséni katasztrofális vereség után Rákóczi már ismét hajlandó volt tárgyalni azzal a királlyal, akit az előző évben megfosztottak a trónjától.
Tehát alapvetően a cél Erdély önállóságának, vagy legalábbis a Habsburgoktól való függetlenségének az elérése, mint a magyarság megmaradásának záloga, és Magyarország elfoglalása azzal a céllal, hogy így vagy ki lehet egyezni a Habsburgokkal, vagy pedig valakit meg lehet hívni a magyar trónra.
Igen, tehát mondjuk Heken az Gusztáv ezt úgy fogalmazta meg, hogy a Rákóczi-szabadság az minimális és maximális programja. Tehát a minimális programja a kiegyezés, de akkor is a magyar rendi jogok garantálása, és Erdély akkor is maradjon önálló. A maximális célkitűzés pedig, hogy a Habsburgok végleg el, és valamely új dinasztia be, mármint hogy a magyar trónra meghívni.
Amikor leül tárgyalni a két delegáció, egyik oldalon mondjuk Bercsényi, másik oldalon pedig a császári udvarnak a küldöttei, akkor egyértelmű, hogy egyik oldalon van a Habsburg Birodalom Német-Római Császárság, aminek nevezzük, másik oldalon mit lehet mondani? Kuruc állam? Erdély? Rákóczi?
A Széchenyi országgyűlésen rendi konföderációt kötöttek, tehát a szabadságért szövetkezett rendeknek hívták ők magukat, és hát ezt nyitva hagyták a lehetőséget mindenki számára, hogy csatlakozzék, de aztán, mikor ez nem történt meg, akkor már azt kell mondani, hogy Rákóczinek ez a rendi konföderációja önmagát tekintette a jogos magyar államnak, és hazárulóknak azokat, akik nem csatlakoztak hozzá. Na nézzük, hogy kik csatlakoztak a kurucokhoz. A magyar rendiségnek csak egy kis része. A köznemesség volt Rákóczi államának, hatalmának a bázisa, de annak is, a köznemességnek is a felső magyarországi része, amely a 17. században folyamatosan a protestáns vallási sérelmek miatt, az erdélyi fejedelmekhez való kötődés miatt mindig megvolt a Habsburg ellenes irányultságú politika ebben a társaságban. Ahogy az örökös tartományok felé haladunk nyugat felé, tehát mondjuk a Vágon túli megyék nemessége már csak kénytelen-kelletlen csatlakozik ehhez a katonai erőviszonyoknak a megfelelően, ugyanígy van a Dunán túli nemességgel is. Tehát az egykori magyar királyságban nagyon jól elkülöníthető az alsó magyarországi Bécshez, Pozsonyhoz közelebbi területeknek, az örökös tartományokhoz való lojalitása, ezer szárral kapcsolódtak oda az arisztokraták, ugye a házassági kapcsolatok révén álltak sógorságban a sógorokkal, de mondjuk a városi polgárság, még ha egy evangélikus Sopron a vallási sérelmek miatt elfogadhatta is volna Rákóczi követeléseinek egyik két másikát, tehát például épp a protestáns vallás szabadságát, amely mondjuk Eperjesen, Késmárkon nagyon jól érvényesülhetett a Rákóczi szabadságharc idején, mégis sokkal inkább felülírta ezt a vallási sérelmet a Bécshez való tartozás, az örökös tartományokkal való kereskedelmi, gazdasági kapcsolati rendszer Sopron esetében olyannyira, hogy ott, amikor a helyőrség már a város feladását fontolgatta, akkor a polgármester meg a polgárok kardoskodtak a további védekezés mellett, Sopron nem is jutott soha a kurucok kezére. Itt most egy hirtelen át is ugrottunk a városi polgárságra, amely ugye a legkevésbé erős a magyar rendiségen belül. Itt nyilván megint a katonai erőviszonyok voltak a meghatározóak, amelyik várost a kuruc katonáknak sikerült elfoglalni, az a város felesküdött a konföderációra, Rákóczi hűségére. Hangsúlyozom ismét, hogy ugye Eperjes, Lőcse, Késmárk, a kisebb szabadkirályi városok, mint Kisszeben, vagy a Beszterce bánya és a többi bányaváros a Garam mentén. Elsősorban az evangélikus vallás szabad gyakorlása miatt lélegezhetett fel, illetve korábban már megindult a városi tanácsokban az udvari és a szepesi kamara által a katolikus dominancia érvényesítésére, később már a protestánsokat ki is zárták a városi tanácsokban, most ez a viszályára fordult, az inga másik oldalra lengett ki, most Rákóczi hívei szorították ki a katolikusokat a városok vezetéséből, de abban a percben, hogy a császári fegyverek diadalmaskodnak, ezek a városok elvesztik a Rákóczi által visszaadott templomaikat, és új választások révén ismét a régi tendencia érvényesül. A kézsmárki városbíróságot is viselt krajiak a városi polgárság közül, egyébként nemes polgárok, itt már a városi polgárok elitje is, aki a legodaadóbb ebből a társaságból Rákóczi iránt, vértanúja is lesz a Kuruczi ügynek, hiszen Helyiszter 1709-ben kivégezteti Krai Jakabot és néhány társát, amikor Kézsmár császári kézre kerül. Magyar rendiségen belül ugye azonban eddig még csak a köznemesekről és a polgárságról beszéltünk, de hát a rendi elit, az az arisztokrácia és a főpapság, amely vonakodott csatlakozni Rákóczihoz. Ők tehették meg azt, hogy elmenekülnek horvátországi, morvaországi, stájerországi birtokaikra, behúzódnak Pozsonyba vagy Bécsbe, és ott várják ki a szabadságharc végét, akkor is, ha birtokai Kuruczi kézre kerülnek. Így aztán az arisztokraták közül vagy csak a másod-harmadvonalbeli arisztokraták csatlakoznak Rákóczihoz, tehát olyan vidéken élő bárói családok, akiknek nincs hová menni, vagy túl Kelet-Magyarországon élnek a Perényiek, a Zsenyeiek. Ezek közül a legjelentősebb Károlyi Sándor, aki ugyan nagyon harcos királypárti főúrként a szabadságharc kezdetén a tiszárti felkelők fölött még győzelmet arat, de aztán úgy tér vissza Bécsből, hogy személyes sérelmek érik, birtokai Kuruczi kézre kerülnek, családja Kuruczi kézre kerül, Kassán szorongatott helyzetbe, a kurucok által körülvett helyőrségbe kényszerül, ott is érik személyes sérelmek, és a végén kiszökik a kurucok közé, nyilván feleségéhez, gyermekehez is csatlakozni kíván, és Rákóczi odaadó híve lesz. A magasabb arisztokrácia soraiból, mondjuk az Eszterházi vagy a Forgách családból is csatlakoznak Rákóczihoz, vagy a Csákiak közül, akik általában aulikusak, de nem a családok fejei, nem a legidősebb fivér, vagy nem a családfő, hanem más tagjai a családnak, mondjuk a Nádor unokaöccse Eszterházi Antal, akiről a Mercurius Kuruczi újság indítása kapcsán már volt szó. Ő csatlakozik Rákóczihoz, de ne feledjük, hogy az ő édesanyja Tököli lány volt, tehát ő nem csak a Nádornak volt unokaöccse, hanem Tököli Imrének is, mert Tököli testvérét vette feleségül a Nádor és az ő fivére Eszterházi Ferenc is, és az ő fia volt ugye Eszterházi Antal, akinek a többi testvére viszont császárpárti maradt. Olyan is előfordult, hogy a két hadsereg egymással úgy nézett farkasszemet egymással, hogy az egyik oldalon Eszterházi Antal, a másik oldalon meg Ferenc vagy József nevű testvére rántott kardot. A Forgách testvérek közül is az idősebbik, az császárpárti maradt, a Simon, aki egy különc főúr volt Rákóczi táborában, ő csatlakozott a kurucokhoz. Ő állítólag azzal a küldetéssel szökött meg 1704 elején Bécsből, hogy az akkor még élő első Lipóttal szemben a trónörökös első József ügyét karolja fel Rákóczi táborába, és hogy egy olyan kompromisszum felé terelje a béketárgyalások menetét, hogy első Lipót háttérbeszorításával az egyébként 1687-ben már megkoronázott első József vegye át a magyarországi kormányzást. Forgách azonban ezt a küldetést nem teljesítette, és meggyőződéses kuruccá vált. Noha a Rákóczi államán belül szinte annak ellenzéke lehetett volna elsősorban Bercsényivel való surlódásai miatt. A főpapság közül viszont éppen csak egyetlen megyés püspök, Telekesi István egri püspök csatlakozott Rákóczihoz, ő se jó szántából, mert amikor Eger Kuruczi kézre került, akkor Budára indult el papjaival együtt, de a kurucok Gyöngyösnél nem engedték tovább. Bercsény egy kis házi őrizetre kényszerítette, és gondolkodási időt adott neki, hogy nem akarná mégis inkább csatlakozni a kurucokhoz, és az idős főpap végül úgy döntött, hogy nem hagyja el egyébként roppant kiterjedésű egyházmegyejét, hiszen az egri püspök ugyan az érsekek után következik a főpapi méltóság sorban, de valójában a leghatalmasabb egyházmegye volt az övé, amelyet ugye a török hódítás is csak kevéssé érintett, tehát a felsőmagyarországi 13 megye, ahol viszont protestáns többség, illetve északkeleten ortodox, illetve unitus, tehát egyesült, tehát a görögkatolikus többség élt, tehát neki egy olyan területen kellett főpásztornak lennie, ahol a katolikusok még nincsenek többségben. Ez mondjuk a Nyugat-Dunántúlra, vagy a felső területeknek, az északi területeknek a nyugati részére, alsó Magyarországra már nem volt igaz, de az egri egyházmegye területének egészére még igaz volt. Később ezzel is védekezett Telekesi István, hogy nem hagyhatta el a nyájat, mint jó pásztor, és hogy ő szentelhetett papokat, ő bérmálhatott egyedül a kuruc időkben, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy magával Rákóczi Ferenccel jó kapcsolatokat, jó személyes kapcsolatokat ápolt, Rákóczi őt atyának, ő pedig Rákóczit fiának, tekintette, szólította, fogadta, a Széchenyi országgyűlésen Mózeshez hasonlította Rákóczit, és az ónodi trónfosztó nyilatkozatot is aláírta, bár ott szintén azzal védekezett, hogy azt kényszerűségből tette. De a többi főpap nem csatlakozott Rákóczihoz, tehát az arisztokráciát, a főpapságot nem tudta maga mellé állítani, és itt az volt a legnagyobb probléma, hogy az országos főméltóságok viselői egyáltalán nem csatlakoztak rá. Az főispánok még igen, viszonylag sok főispán csatlakozott hozzá, ott sem a többség, de mondjuk országos főméltóság talán csak az egy Klobusicki Ferenc királyi személynök volt az, aki Rákóczihoz állt, igazi zászlós úr nem.
Tehát gyakorlatilag az az államigazgatási apparátus, amire szükség van egy állam működéséhez, az megyei szinten többé-kevésbé adott volt, mert igazából csak át kellett venni, ahogy a városokat is, de az, hogy fölötte mi van, ami a főméltóságokat és hát a magasabb szintű bürokráciát jelenti, és azokat, akik jártasak államigazgatásban magas szinten, az hiányzott? Hogy lehetett ezt megteremteni, hogyha hiányzott?
Így van, részben hiányzott, és éppen ezért Rákóczinak országos szinten is a középnemesek legképzettebb képviselőivel kellett megoldania egy sor olyan problémát, amire már a modern hivatalok csírái voltak meg egy évtizeddel korábban, tehát a török kőzése utáni Habsburg berendezkedésben már elindult ez a folyamat. Rákóczi is nevezett ki gazdasági tanácsot, gazdasági szakemberekkel, az udvari tanácsot szenátussá bővítették, főurakkal, főpapokkal egészítették ki a Széchenyi országgyűlésen. A hadtápszervezet élére egy arisztokratát állítottak Bercsényi sógorának, Csáki Istvánnak a személyében, de a tényleges ügyeket, a fejedelmi kancelláriáját, a gazdasági tanácsot középnemesek, művelt, főleg protestáns középnemesek irányították. Az országos főhadbíró például Kajali Pál Hont megyei nemes volt, akinek a veje volt a közismert Rádai Pál, Rákóczi kancellárja, de említhetjük mondjuk Vai Ádámot, aki a fejedelmi udvar egyszemélyi vezetője volt, szabolcsi köznemes. Erdélyben egy kicsit más a helyzet. Az erdélyi főurak egy része Nagyszebenből kiszökve csatlakozott Rákóczihoz, de amikor a Marosvásárhelyi országgyűlése Rákóczinak sikerül beiktattatnia magát 1707 áprilisában, akkor az erdélyi államigazgatást megpróbálja hagyományos módon felépíteni, nem tölti be azonban az erdélyi tanácsuraknál sem a teljes létszámot, arra hivatkozva, hogy esetleg akaratukon kívül is Nagyszebenben tartózkodnak olyanok, akik esetleg csatlakozhatnának hozzá, ha tudnának.
Bocsánat, Nagyszebenben oda be vannak záró emberek, vagy ott?
Igen, erre nem tértünk ki, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye a szabadságharc elején említettük a katonai helyzetet, ami nem volt egészen igaz Erdélyre. Erdélyt éppen a török veszély miatt más megítélés alatt tartották Bécsben, és ott Rabután lovassági tábornok, majd tábornagy parancsnoksága alatt, mint egy 9000 főnyi császári katonaság állomásozott, és Rabután meg is próbált 1703-ban a felkelők ellen kivonulni Magyarországra, de aztán, amikor már odaért volna a magyar határhoz, tehát a Magyarország és Erdélyt elválasztó határterülethez, akkor már azzal szembesült, hogy a felkelők túl sokan vannak, és attól félt, hogy esetleg egy török támadás érheti Erdélyt, és visszament morogva, hogy Erdély van az én kommandomban, nem Magyarország. Így aztán Rabután Nagyszebenbe zárkózott, és amiután erdélyi nagy részét is előzöllötte a kuruc sereg, illetve az erdélyi felkelők, akkor elsősorban a várak, városok védelmére kellett ennek a nem túl nagy létszámú császári seregnek koncentrálnia, és Rabután arra törekedett, hogy az erdélyi főurakat Nagyszebenben visszatartsa attól, hogy csatlakozzék a kurucokhoz. Ezt elsősorban azután tette, hogy az erdélyi rendi haderő vereséget szenvedett a kurucoktól. Először még erdélyi főurakat küld a kurucok ellen, Székely hadsereggel, Torockai István, Betlen Sámuelt, akik vereséget szenvednek. Torockai átáll a kurucokhoz, Betlen Sámuel elmenekül, és császárpárti marad. De Pekli Lőrinc, aki erdélyi csapatokkal próbál védekezni a kurucok ellen, 1703 végén Balázsfalvánál kuruc fogságba esik, és leteszi Rákóczira a hűségesküt. Mikes Mihályt a székelyek megszervezésére küldi ki Nagyszebenből, de ő is Brassó alatt kuruc fogságba esik, és aztán Magyarországra kiviszik, csatlakozik Rákóczihoz, és Rabután ezután már nem akar kiengedni Nagyszebenből senkit, és ott tényleg kvázi házi őrizetben, vagy városi őrizetben a császári főparancsnok hát vigyázó szemei alatt kell élnie. Ugye közülük emelkedik ki a főkancellár Betlen Miklós, aki egy transzilvanista elképzelést önt gondolati formába, és egy kiáltványt fogalmaz meg, olajágat viselő Noé Galambja címmel, amelyben azt ecseteli, hogy hogy lehetne Erdélynek megmaradnia itt a török és a Habsburg között. El tudnák képzelni, hogy egy protestáns német birodalmi herceg legyen az erdélyi fejdelem egy katolikus Habsburg feleséggel az oldalán, vagy valami hasonló harmadik utas megoldásba gondolkodik, hogy meg tudjanak maradni a török és a Habsburg között, de ő se tervezi azt, hogy Erdélyt egyesíteni kellene Magyarországgal, úgy mint ahogy az a 17. század első felében még mindenkinek a szem előtt lebegett.
Tehát akkor visszatérve a rendi konfederációra, gyakorlatilag aki nincs nagy szemben bezárva, az részt tud venni egy idő után, hát az erdélyi fejedelemség működtetésében, aminek Rákóczi a fejedelemet, ott megvan az apparátus.
Az ítélő tábla tagjait ki tudja nevezni, ítélőmestereket ki tud nevezni, ott is a székek és a vármegyék tisztviselőjét ki tudja nevezni. Amikor a császári katonaság felülkerekedik, ugye Erdély is a Dunántúl többször is gazdát cselér a Rákóczi szabadságharc során, akkor ezek egy része el is menekül Erdélyből, Moldvába, Havasalföldre, vagy kijön Magyarországra. Tehát valaki Erdély többszöri elvesztésének dacára is mindvégig kitart Rákóczi oldalán, és csak 1709-10-11 folyamán Erdély végleges elvesztése után tér haza.
Erdély és a rendi konfederáció personálunióban van? Vagy mi a viszony itt a két állam között? Mert hogy itt igazából, ha jól értem, erről van szó, hogy
így van,
két állam
van. Részben personálunióban, és 1706-ban Huston tartanak egy erdélyi országgyűlést, amely egy más konfederációval csatlakozik Magyarországhoz, tehát egy államszövetséget alkotnak ettől kezdve, tehát Erdély és Magyarországnak a kuruc konfederált állam és az Erdélyi Fejdelemség konfederációja is megvalósul, tehát egy államszövetség is létrejön virtuálisan Rákóczi vezetésével, de ugye ez már akkor van, 1706-ban, amikor Erdély éppen nincs kuruc kézen, már a Maros megyét azt Erdély Fejdelemség tartozékának tekintik, tehát ezért tartják éppen Huston az országgyűlést, de 1707-ben még egy rövid időre sikerül visszafoglalni Erdélyt, ugye ekkor iktatják be Rákóczit a fejdelmi székbe, de az év őszére újra elveszik, és többé már nem is igazán tudnak Erdélyben teret nyerni. Parciumi területek, dél-erdélyi kis területek Hunyad megyében, az erdélyi érchegységben még sokáig kuruckézen vannak, de Erdély nagy része 1708-tól már nincs kuruckézen, legtovább Görgényvára védekezik 1708 márciusáig.
Visszatérve az Erdélyen kívüli magyar területekre, itt ez a hiányzó főnemesség helyett lényegében kulcspozíciókba kerülő művelt köznemesség, hogy muzsikál? Egy nagyon nehéz helyzetben vannak, rá fogok kérdezni a gazdasági helyzetre is később, de hogy mi látszik? Az látszik, hogy itt azért szükség lenne arra, hogy valaki sok éves, akár több generációs tapasztalattal irányítsa az államnak az ügyeit, vagy az látszik, hogy hát igazából ez a réteg is tud államot vezetni, csak olyan volt a berendezkedés, hogy nem jutottak pozícióba.
Lényegében korábban is ők irányították a vármegyéket. Tehát ugye Magyarországon a vármegye egy szinte egy kis állam volt, és minden attól függött, a Habsburg központi kormányzat is ezért volt kénytelen fenntartani a rendi dualizmust, ezért kellett a rendekkel mindig kiegyeznie, mert a magyarországi rendiség olyan erős volt, hogy az abszolút monarchia sem működött a rendek nélkül. Tehát, hogyha a vármegye nem hirdette ki a királyi parancsokat, ha nem hajtották végre az adó beszedését, kivetését, felosztását, akkor nem működött a magyar állam. Tehát a magyar rendiségnek a vármegyei szintű apparátusa kiválóan működött. Tehát lehet ezt kárhoztatni úgy is, mint egy elavult rendi struktúrának a 19. századig való továbbélése, de azért ne feledjük el, hogy mégiscsak a 19. századra ez a magyar nemesség vált a polgári átalakulás motorjává, a reformnemesség bontja le a feudalizmust 1848-ra, és ez látszik a 17. században is, hogy a művelt, külföldi egyetemeket végzett magyar nemesség alkalmas a helyi szintű igazgatás ellátására, a vármegye önkormányzatának a működtetésére, és ebből Rákóczi jógárdát kapott, tehát az Észak-Magyarország középső vármegyei, Nógrád, Hont, Barzs, illetve a felső-magyarországi megyék nemessége tényleg a legjavát adta Rákóczi táborának, a már említett személyekhez említhetem még Jánoki Zsigmondot, vagy Sréter Jánost, a tüzérség irányítóját, vagy mondjuk a Kalapos király idejében nagy szerepet játszott a rendi ellenállásban egy Úcsai Balogh Péter nevű főúr, az ő nagyapjának a testvére már Rákóczi államában jelen van, fontos pozíciókban, utoljára Munkácsvárában ő a fő fizetőmester. Tehát azt kell mondanom, hogy a Habsburg államaparátus sem működött volna ezek nélkül, a személyek nélkül. Az, hogy a rendek krémje nem csatlakozott Rákóczihoz, tehát hogy a rendi elit, a nádor, az országbíró, a Horváth bán és a többiek nem csatlakoztak, az tulajdonképpen csak a rendi állam kiteljesedésének a hiányát mutatja, de magának a működésének nem volt ebben nagy jelentősége. sokkal nagyobb gátja volt ennek a működésnek az, hogy ezt háborús körülmények között kellett történnie mindennek. Tehát a katonaság ellátása mindent felülírt, tehát kvázi nem egy békés állami munka, hanem egy háborúban zajló, mindent a háborúnak alárendelő államszervező munkáról kell beszélnünk. Tehát a hadi termelésről, a hadsereg ellátásáról, és ennek nem voltak meg a gazdasági erőforrásai, Rákóczi ezért is vezette be a részpénzt 1704-ben. Arra gondoltak, hogy ez egy ilyen pénzpótló pénz lesz, mert ugye a részpénz korábban is volt apró pénz, amikor Rákóczi kénytelen volt belátni, hogy a részpénznek tényleges értékű pénzként való fenntartása lehetetlen, és 1708 után már eláll attól, hogy a részpénzzel birtokot lehessen vásárolni, kiváltani, katonákat fizetni. Akkor is a réz apró pénz fenntartása még megvan, tehát a mindennapi fizetőeszköz a piacon az lehet poltúra, de libertás, tehát nagy címletű részpénz, az csak átmenetileg oldotta meg Rákóczi gondjait, addig, amíg az állami adót elfogadták részben, de egy idő után a rézértéknél többre már nem lehetett tartani a részpénzt, és ugye ekkor jön az, hogy külföldi kereskedők a rész súlyának megfelelő értékben adnak csereterméket. És ez megint egyfajta hadigazdaság, amikor zsákszámra kivett részpénzért, mondjuk zsákba érkező posztót kap a hadsereg az egyenruhára török vagy lengyel területről.
És itt benne is vagyunk a gazdasági részében az államnak. Szokták mondani, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Rákóczi be tudja szedni az adókat azokon a területeken, ahol éppen a rendi konfederáció a hegemon, vagy honnan jön egyáltalán bevétel az államkincsekből.
Maga Rákóczi emlékirataiban azt hangsúlyozza, hogy a szabadságharc első éveiben nem vetett ki adót. Most ez így ebben a formában nem igaz, mert természetbeni adót vetett ki. Ő ugye úgy fogalmazott, hogy a lakosság önként ellátta a hadsereget, hát szeretném látni azt a lakosságot, amelyik önként ellátja a hadsereget, pláne olyan módon, hogy mindenét odaadja. Mert a katonák, főleg a hadműveletek útvonalában eső településeket teljesen fölélték, lerabolták. Ugye itt a hadsereg fegyelmével is gondok voltak, de ez nem a kunc hadsereg sajátja, ez a zsoldos hadseregeknek is sajátossága volt, és a 18. században ez még végig megvan. Amikor a katonák nem tudják fizetni, akkor a hadizsákmány egyébként is bevett része a hadsereg ellátásának, és bizony ez nem mindig az ellenséges területről kerül ki a hadizsákmány, mert ellenségem lehet már a más vallású, a más területen élő, a más nyelvű lakos, ugye itt azért ne feledjük el, hogy magyarok, szlovákok, németek találkoznak olyan helyzetben, ahol korábban nem. Tehát mondjuk magyar katonaság állomás, mondjuk a Szepességben, vagy északi szlovákajkú vármegyékbe, vagy magyar katonaság állomáshozik ruszinfalvakba, akiknek az a legnagyobb problémája, hogy ugyanazt a kenyeret kell lenni nekik is, mint a gazdának, de hát természetes a ruszin paraszt hozzá van szokva, hogy zabkenyeret eszik, az alföldi magyar meg nem tudja megenni a zabkenyeret, mert ő a búzakenyérhez van szokva, a fehér cipóhoz. És akkor ebből súlyos konfliktusok vannak, ugyanez a helyzet az állatok ellátásával. A szegény jobbágy, hogyha a háború miatt még vetni se tudott, vagy rossz volt a termés, akkor nem tudott zabot adni a lónak, még szénát sem mindig. Tehát előfordult bizony olyan, hogy a házak tetejét tette a ló, a szalmatető rágódott télen, amikor nem jutott megfelelő takarmányhoz. Tehát voltak súrlódások a polgári lakosság és a katonaság között, de a szabadság az első éveiben még lehetett azt biztosítani, hogy kenyeret, húst, vágómarhát, fegyvert a lakosságtól gyűjtenek, szednek, és ezt a vármegye apparátusa látja el, egy hadi komisszariátussal karöltve, tehát a kunc hadsereg ellátó apparátusával együtt. De 1707-ben a rozsnyói 1706 végén már kimondják, hogy adót kell kivetni, és ezt az adót még hajlandók lennének részpénzben beszedni, de azután rájönnek, hogy ha a részpénznek nincs vásárlóértéke, akkor adóként sem fog sokat érni. Rovás adót vett ki Rákóczi, tehát ami már nem, ez korábban is megvolt a hadi adónak ez a formája állami adóként. Itt a nemességre és a parasztságra egyaránt valamilyen módon a vagyoni helyzet figyelembevételével vetették ki az adót. Ez azt jelentette, hogy dikátorok, adórovók járták végig a falvakat, és hát talán azért nem házról házra járva, de a falu előjáróinak a bemondása alapján számba vettek minden háztartást, és megvolt minden vagyoni dolognak a dika száma, tehát valamiféle adóegységre vetített értéke, és akkor megmondták, hogy mondjuk fejből sajnos nem tudom, hogy egy ló vagy két ló volt-e egy dika, de megvolt, hogy mondjuk két ló és két ökör egy dika, négy tehén egy dika, hat borjú, x mennyiségű malac, vagy mékaptár, vagy serfőző üst, vagy pálinkafőző üst, vagy X forint kereskedelmi jövedelem után ennyi meg ennyi dikát kellett beírni. Egyébként a családtagok, tehát magát a munkaerőt is megadóztatták, tehát egy felnőtt családtag, egy dika. És akkor ezután vetették ki azután az adót. És ennek az adónak a beszedése azután már bizony nehézségekbe ütközött. A szabadságharc utolsó időszakában már Rákóczi is katonai karhatalommal szedeti a vármegyékben az adót, tehát nem a vármegyei apparátus végzi, hanem a vármegye már csak asszisztál ahhoz, hogy a katonaság utalvány mellett beszedje az adót, tehát mondjuk X ezred kap egy utalványt, hogy Bars vármegye ezekből meg ezekből a falvaiból szedheti ki az adót, és lehet, hogy az alispán meg a szolgabíró ment velük, de az már el lehet képzelni.
Gyakorlatilag a katona a saját magának szedi.
Így van. Tehát ez már még súlyosabb konfliktusokat eredményezett, mint a szabadság az első esztendejében, amikor még a vármegye maga kirótta, és akkor ugye nyilván a falu bírája eldöntötte, hogy kinek mennyit kell beadni ahhoz, hogy ezt a cserétállásuk. Nyilván 8 év háborús pusztítás, a pestis járvány megjelenése, a rossz termésű évek után ez a szabadság az éveire már a teljes gazdasági erőforrások kimerülését jelenti.
Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ideig, a Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor arra kérlek, hogy értékeld az adást, és oszd meg ismerőseiddel, hogy minél többekhez eljussunk. Kálmán, hozzád pedig a záró kérdésem az, hogy itt a szabadságharc utolsó éveiben gyakorlatilag eltűnik ez az állam, ez a formáció. Van-e olyan, ami megmarad, akár a 18. században később, akár máig hatóan a, nem is tudom, magyar államigazgatásban, hagyományban, van-e olyan, ami innen indul, és megmarad akkor is, amikor már elbukott a szabadságharc?
Hát folyamatosság természetesen nem lehet. A szatmári béke különösen is vigyázott arra, hogy kegyelem formájában adjonak teljes amnestiát Magyarország felkelői számára, akár Rákóczi is megkaphatta volna ezt, de nem a rendi konföderációval, mint egyenrangú féllel tárgyalt Bécs, illetve Bécset képviselő magyar urak, Pálffy János, illetve a Rákóczi képviselő, de már az végül Rákóczival is szembeszegülő Károly Sándor. Tehát ilyen értelemben a rendi konföderáció nem mentődik át semmilyen formában sem a későbbi időszakra, de nem véletlen, hogy mondjuk egy 2002-ben a Rákóczi Szabadságharc 300. évfordulójára készülve megjelent kötet az Államiság megőrzése címet adta a Rákóczi Szabadságharcról szóló tanulmányok füzérének, mert lényegében ez a Rákóczi Szabadságharc jelentősége. Azt hiszem, hogy az elmúlt hosszú beszélgetés egy picit lehangoló lehetett az államépítés nehézségeiről, a gazdasági bajokról és a katonaság és a lakosság közötti súrlódásokról beszélgettünk többet, de az, hogy a Habsburg monarchiában Magyarország nem egy alávetett tartományként él tovább, hanem a belső államiság megőrzésével és az állami intézményrendszer továbbörökítésével, az ennek a Rákóczi Szabadságharcnak köszönhető. Tehát nem a rendi konfederáció, hanem a rendi konfederáció által átmentett rendi intézményi struktúra az, ami tovább él, és ehhez kellett a II. Rákóczi Ferenc 8 évig tartó szabadságharca. Mi pedig pozitív példaként említhetjük akár azt, hogy a magyar sajtótörténet kezdő éve 1705, amikor megindul a Rákóczi Kuruc újságja. Ha a tábori lelkészi szolgálatról beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy a magyar hadseregben intézményes keretek között, most ha az hadsereget, ha nem számítjuk, de maga Rákóczi vezeti be szintén 1705-ben az ezredek mellett a tábori lelkészeket. Ez most apró intézményeket mondok. A Rákóczinak volt egy elitképző elképzelése, létrehozott egy nemesi testőrséget, és úgy gondolta, hogy a hozzá csatlakozó arisztokrata és előkelő köznemesi ifjakból fogja kinevelni a kuruc állam hadvezéreinek és politikusainak a következő generációját. Hát nyilván erre nem volt kifutása, 1767-ben szervezi meg ezt a nemes testőrséget, és hát ugye 3 év alatt nem lehet 20 éves ifjakból a következő generációt kinevelni. És nem is volt ez akkora nagy modern elképzelés, hiszen a 17. századi főúri fejedelmi udvari nevelést elevenítette fel, de ez volt az utolsó olyan fejedelmi főúri udvar Magyarországon, amelyre a 18. században példaként tekinthettek vissza, és nekem meggyőződésem, hogy amikor Mária Terézia idején létrehozzák a magyar nemesi testőrséget, akkor sokak fejében még ott volt Rákóczi nemes testőrségének a víziója. Néhány nemes testőr még élt is, igaz, hogy a leghíresebb az éppen Franciaországban, ugye Bercsényi Miklósnak a fiáról, Bercsényi Lászlóról Franciaország marsaljáról van szó, de még itthon Magyarországon is élt néhány testőrifjú, és ha nem is az ő hatásukra, ha nem is Rákóczira is a rebellis időszakra emlékezve, hiszen egy Pálffy terjeszti elő azt, hogy hozzák létre a magyar nemesi testőrséget, ezzel is ugye Mária Terézia ugye a magyar rendiség felé tesz egy nagyon fontos gesztust, de a nemes testőrségnek a szervezete, az ajánlások menete, egy csomó minden annyira második Rákóczi Ferenc testőrségét idézi, hogy nem lehet nem arra gondolni, hogy a tagadva megőrzés formájában mégiscsak egy ilyen kuruckori intézményt elevenítenek fel az 1700-as évek közepén. Tehát csiráiba megvannak azok a dolgok, amelyek miatt pozitívan tekint a magyar politikai hagyomány is Rákóczira, de majd azért II. József korának kell eljönnie ahhoz, amikor a rendi ellenzék ismét már nem zűrzavaros időként gondol a Rákóczi tumultusok korára, hanem pozitív politikai eszmeként gondol a kuruc időkre. Ez a 18. század vége, és aztán a reformkor 1848 lesz az, amikor már nem is a magyar nemesség vezetői, hanem a magyar költők lesznek azok, akik ugye zászlajukra tűzik Rákóczi nevét, ugye Petőfi Arany János, a Petőfi a szabadság szentjeként tekint Rákóczira. Tehát ez az eszmei örökség pedig akár a néphagyományon keresztül, illetve még egyszer mondom, a 18. század végén a rebellis hagyományokon keresztül eljut a reformkorig. És ez alapozza meg azt, hogy ma úgy tekintünk II. Rákóczi Ferencre, a Rákóczi szabadságharcra, ahogyan, nem véletlenül, hiszen Magyarország és Közép-Európa leghosszabb ideig tartó nemzeti szabadságküzdelme volt ez az időszak.
Mészáros Kálmán, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.